Popkulcsajok, stb. Anglománia és popkultúra két hetente.
Sziasztok! Ez itt a Popkulcsajok, stb. 160. adása. Én Leptünde vagyok.
Én pedig Kudács Hóbrigi. Sziasztok!
Mai alkalommal pedig arról fogunk beszélgetni, hogy mi mindent olvastunk vagy néztünk mostanában, és mire eljutottunk addig, hogy megcsináljuk ezt a felvételt, nagyon szomorú aktualitása is lett ennek a dolognak, úgyhogy igazából reméljük, hogy tudunk ajánlani nektek olyan dolgokat, amiket otthon lehet nézni és olvasni, mert ha úgy alakulnak a dolgok, akkor rengeteg szabadidőnk lesz, amit ilyesmire is lehet fordítani, és tömhetjük magunkba két kanál alapú kultúrát. Kezdjük az olvasásokkal. Erről nem beszéltünk, hogy melyiket kezdjük, de kezdjük az olvasásokkal, hogy milyen nagyszerű dolgokkal találkoztál így az elmúlt 2-3 hónapban, amit úgy érzed, hogy feltétlenül meg kell említened, ajánlani másoknak.
Ez egyik nagyszerű dologról külön is beszéltünk 2 adással ezelőtt, ugyanis én nem olyan régen, te egy kicsit régebben olvastad Stephen Fry-nak a Mítosz című könyvét, ami nagyon tetszett mind a kettőnknek, de ugye ezt a vonatkozó adásban ki is fejtettük, azért szerettem volna megemlíteni, és egy másik eddigi fénypontja az idei olvasmányaimnak szintén olyasmi, amit, hogyha jól emlékszem, akkor említettem valamelyik adásban. Ez pedig J.K. Rowlingnak a Robert Galbraith néven írt krimi sorozatából 2 kötet, ugyanis az első könyv, amit igazából elolvastam 2020-ban, az a második kötet volt, a Silkworm, hát az elsőt és a harmadikat már olvastam korábban, és azokat is szerettem, de valamiért a Silkworm volt ez, ami igazán magával ragadott, és utána gyorsan be is szereztem a negyedik kötetet, ami a Legal White, és ez pedig végképp megvette az agyamat, úgyhogy utána rögtön meg is néztem az első 3 kötet alapján készült minisorozatot, egymás után 2-szer, úgyhogy vélhetően ez is azt jelzi, hogy nem rontották el túlságosan az se. És igazából a januáromnak a nagy része az erről a sorozatról szólt, úgy könyves, mint pedig filmes formában, vagy ilyen sorozatos formában, mert nagyon-nagyon-nagyon tetszett, és igazából mindent eltaláltak, amit kellett. A feldolgozásban is a 2 főszereplőt iszonyúan jól választották ki, talán, hogyha egy hiányossága van a sorozatnak, akkor az, hogy én el tudnék képzelni belőle még sokkal több részt is, de állítólag a 4. kötetből készült feldolgozásnak már 4 része lesz, illetve ugye az azóta kiderült örömhír, hogy ha minden úgy alakul, ahogy alakul, akkor szeptemberben megjelenik az 5. kötet is a sorozatból, amit rettentően várok néha. Azt érzem, hogy az új Harry Potter köteteket nem vártam annyira megboldogult ifjúkoromba, mint amennyire ezt a következő Robert Galbraith könyvet várom. Úgyhogy ez mindenképpen fénypont volt, illetve meg kell említenem egy olyan könyvet, amit szintén emlegettem már korábban, csak akkor még mint várólistás könyvet, azt hiszem, és az pedig Claire Beltonnak a Nagy pusincica meglepetés könyve, ami szintén szuper jó volt, beváltotta a hozzáfűzött reményeket, ezt ugye ajándékba vettem valakinek, de hát előtte le kellett tesztelnem, hogy biztos jó legyen, bár te ugye megerősítettél róla korábban, hogy a ti otthonotokban folytatott tesztelések is arra mutattak, hogy ez a Pushing könyv megfelel a célnak.
Igen, egyértelműen.
2 másik könyv van, amit meg akartam említeni. Ez az egyik James Clear-nek az Atomic Habits, An Easy and Proven Way to Build Good Habits and Break Bad Ones című könyve, ami arról szól, hogy hogyan alakíthatunk ki jó szokásokat, vagy szabadulhatunk meg rossz szokásoktól. Erről én YouTube videóban hallottam először, és annyira szimpatikusnak tűnt, amit ott mondtak róla, illetve arról a módszerről, ahogy ez a könyv operál, hogy rögtön meg is rendeltem, és akkor még nem tudtam, hogy ez mennyire aktuális lesz, akkor még csak az motivált, hogy még a pre-egyetem bezárás előtti időkben is kevesebb tanított órán volt ebben a fél évben, sokkal több időről rendelkezhettem én magam, és tudtam, hogy ez nekem mindig egy gyenge ponton volt ugye a saját időmnek a beosztása, mert hajlamos vagyok mindenféle csacsiságokkal elszórni az időt, és nem jutni egyről a kettőre, de mindig könnyebben dolgozom, hogyha valaki más osztja be nekem. És ezen nagyon-nagyon szeretnék változtatni, és úgy tűnt, hogy a James Clear könyve segít ebben. Igazából ez nem feltétlenül az időbeosztásra fókuszál egyébként, hanem bármilyen életmódbeli vagy munkával kapcsolatos dologra rá lehet vetíteni. És valóban rengeteg hasznos tippet tartalmaz a könyv, de ami nekem a legnagyobb segítség volt benne, az nem is egy konkrét tipp, vagy módszerek, vagy hasonlók, hanem egy szemléletmód, amit ő alkalmaz, és rájöttem, hogy bizonyos dolgokról bármilyen banálisak is, de egész végig rosszul gondolkodtam. Mert Clear például hangsúlyozza azt, hogy igen, nem érdemes konkrét célok felé törekedni, hanem inkább rendszereket kell felépíteni az életünkben, mert hogyha az a célom, hogy tiszta legyen a lakás, akkor ha azt elérem, utána mi történik? Az pillanatnyilag szuper, hogy megcsináltam, hogy kitűztem, de utána úgyis megint koszos lesz és rendetlen. Nem azért, mert disznóban lakunk, hanem egyszerűen ugye a használat során ez történik, és hogy nem a felé kell törekedni, hogy tiszta legyen a lakás állandóan, és olyan legyen, mint egy múzeum, hanem kialakítani fenntartható rendszereket mondjuk a takarítás köré. Ami persze, amikor ilyen módon fogalmazza meg az ember, akkor borzasztóan logikusnak és egyértelműnek tűnik, de mégis ez a rendszer a célok helyett szemlélet nem feltétlenül olyasmi, ami legalábbis nekem magamnak eszembe jutott volna ilyen külső segítség nélkül. Úgyhogy ezt egyébként tervezem is a közeljövőben újraolvasni egy kicsit figyelmesebben, mert már most egy csomó jó leckét sikerült belőle kiemelnem, és hát remélhetőleg hasznosítanom is, de ez olyasmi, ami szerintem megérdemli azt, hogy az ember mondjuk időnként elővegye és szemlézze a saját életét. Mert hát egyszer úgy se lehet olyan sok változást bevezetni, mert akkor meg túlságosan stresszes és megterhelő lesz, hogy olyan sok mindenre kell odafigyelni, és szerintem legalábbis ugye kis lépésenként érdemes az új szokásokat bevezetni, aztán mikor azt magabiztosan megszoktuk, tovább léphetünk a következőre. És az utolsó könyv, amit meg akartam említeni, az egyébként nagyon friss, legalábbis számomra nem friss megjelenés, de én néhány nappal ezelőtt találtam, és korábban a létezéséről se tudtam. Ez az, amit már Facebookon is a hétvégén megmutattam a könyvmolyságok között. Mark Forsythe-nak a The Unknown Unknown című kis könyvecské, ami igazából csak egy esszé, ami megjelent könyvalakban. És az, hogy én erre rátaláltam, már bizonyítja a könyv létjogosultságát, ugyanis Mark Forsythe ebben a könyvben arról ír, hogy miért van az internet korábban is a fizikai könyvesboltoknak létjogosultsága, és ezt számos kiváló analógiával példázza, és ami megfogott ezek közül, és ami végül is rábírt arra, hogy meg is vegyem ezt a könyvet, az, hogy az egyik részben arról ír, hogy miért nem jöhetett volna össze Mr. Darcy és Elizabeth Bennet korában.
Na és miért?
És hasonló a helyzet Mr. Darcy-val és Eliza Bennettel, és a romantikus történetek számos egyéb főhősével is, hogy amikor először találkoznak, akkor ha megkérdeznénk tőlük, hogy kit akarnak, akkor valószínűleg olyasmi lenne a válasz, hogy bárkit, csak ezt az embert ne. És időközben kvázi véletlenül jönnek rá, hogy ők egymás vágyainak a tárgya igazából. És ezért nem jöhetnének össze a Tinderen, vagy olyan egyéb társkereső oldalon, ahol az ember mindent megadhat azok közül a paraméterek közül, amiket ő szeretne viszont látni egy társban, hiszen ott is csak azt tudja megtalálni, akiről azt gondolja, hogy keresi. De azt nem tudjuk megtalálni, akiről nem tudjuk, hogy keressük. Ami bizonyos szempontból ilyen kifacsolt érvelésnek tűnhet, de szerintem ennek rettentően sok értelme van, és hogyha belegondolunk, akár tényleg ilyen egyszerű dolgokba is, mint hogy milyen jó egy könyvesboltban bóklászni, és tényleg megtalálni azokat a könyveket, amikről azt se tudtuk, hogy vannak, de most már, hogy tudjuk, most már muszáj őket megvenni, mint ezt a kis könyvecskét. Vagy hogyha a saját, nem feltétlenül romantikus, de akár baráti kapcsolatainkat is megnézzük, szerintem mindenkinek van olyan sztoria, amikor egy olyan emberrel barátkozott össze, vagy akár olyan emberrel jött össze, akiről az elején nem is gondolta volna, hogy bármi közös van bennük, vagy hogy egyáltalán akarhatnak egymástól valamit, és mégis. Nekem legalábbis egy csomó ilyen sztorim van, úgyhogy már ezáltal is igazolva látom a Mark Forsyth érvelését, de mit szólsz?
Elég meggyőző. De igen, azt hiszem, erről a könyvesbolt és internet, meg ilyenek, ezekről többször is igen, így, mi is így nyilatkoztunk. Úgyhogy most ezt gondolom, de én se jártam mostanában úgy könyvesboltban. Ez hiányzik az életből most.
Jó, de te már házas vagy.
Ja, az igaz. Nekem nincsen ilyen sok könyvem, mert én beszippantott ilyen sorozatnézős dolog az elmúlt egy-két hónapban, de azért van egy-két könyv, ami a kicsit olvasási válságom is volt, és lehet, hogy ennek a kompenzálása. Aztán utána már a beszippantás után még már nem is akartam annyira olvasni, de azért volt egy pár könyv, amit elolvastam, és úgy gondolom, hogy jó volt. Az egyik az a Oinkan Braithwaite-nek, meghallgattam YouTube-on, hogy kell kiejteni, Hugicám, a sorozatgyilkos című regénye, ami egy olyan könyv, amit én úgy amúgy nem vennék annyira a kezemben, mert eléggé távol áll. Tehát már a név is olyasmi, amire úgy gondolom, hogy ez engem nem érdekel, meg díjakat nyert, meg ugye debütáló írókkal is egy kicsit távolságtartással vagyok, illetve azokkal az írókkal, akik mindenféle kritikai elismeréseket kapnak velük is. Ennek ellenére, mivel nagyon sok olyan helyről hallottam jókat, akiknek hasonló az ízlésük, én is elolvastam, és abszolút nem bántam meg, és hogyha lenne ilyen tágítsd a komfortzónádat kihívásom, amin éppen részt vennék, akkor rengeteg pontot kipipálhatnék vele, mert ugye egyrészt ugye mind díjra jelölt könyv, nem fehér a szerzője, sőt ugye afrikai a szerző, és Afrikában is játszódik a regény, tehát itt aztán minden van. És ugye ugyanakkor meg ugye a címe az meg olyasmi, ez a Hugicám, a sorozatgyilkos, ez milyen izgi könyv cím, és igazából nem egy hosszú regény, és tök jól lehet olvasni, nagyon olvasmányos, nagyon ilyen beszippantos, mert hát vele eleve egy gyilkossággal kezdődik, pontosabban azzal, hogy a Hugica felhívja a nővérét, hogy jöjjön, segítsen, mert itt van egy hulla a lábainál, és a nővére a Korede az ápolónő és felelősségteljes, ilyen eléggé egyenes személy, akinek ráadásul úgymond mániája a takarítás, szóval abszolút az ő testére van szabva az, hogy tüntessünk el egy hullát, és aztán kiderül később, hogy ez már a harmadik ilyen eset volt a húga életében, és akkor elgondolkozik a nővér, hogy akkor most ez hogy is van, akkor most az ő húga az egy sorozatgyilkos, és hogy mennyire voltak jogosak a gyilkosságok, amiket elkövetett a húga, egyáltalán gyilkosságok voltak-e, vagy önvédelem. Amúgy nagyon jó benne van ilyen családi kapcsolatok is, mert ugye egyértelmű, hogy egyrészt a védelmező idősebb nővér ez a Korede, a húga pedig a Jula, aki tehetséges, bohém, szép, a férfiaknak elakad a szava, hogyha meglátják, és akkor úgy is viselkedik. Aztán jön a konfliktus, hogy a Julával találkozik az a srác, aki titokban a Koredének tetszik. Úgyhogy most itt a kérdés, hogy akkor most mi legyen? Hogy akkor most vajon ő belőle lesz a negyedik hulla? Kit mentsen meg a Korede, a pasit, akibe titokba szerelmes, vagy a húgát? És akkor közben kiderül, hogy mégis milyen mélyre vezetnek ezek a testvéri szálak, milyen volt a közös történetük. És ami még nagyon érdekes, ugye, hogy ez Nigériában játszódik. A modern korban, tehát ott van az internet, az eléggé fontos szerepet játszik benne, tehát ugye az Instagram, meg ilyenek a megosztások, a közösségi média, stb. És ugyanakkor meg tökre megdöbbentő, hogy azért még mindig ott olyan társadalmi beidegződések vannak, főleg ami a nőket illeti, amiktől így lepadlózik az ember. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon jó kis könyv. Tehát egyrészt izgalmas, nagyon jól megírt, van benne humor is, fekete, eleve, tehát ugye, ahogy indul. És ugyanakkor meg, szóval én nagyon élveztem. Azt hiszem én is erről beszéltem is, vagy hát megosztottam az első nekifutós élményeimet már a Facebookon, de ez továbbra is azt mondom, hogy ez egy nagyon klassz élmény volt. Úgyhogy örülök, hogy elolvastam. Ez a Oinka Braithwaite, Hugicám, a sorozatgyilkos.
És egyébként ugye a Chimamanda Adichie szokott beszélni ezekről, például a We Should All Be Feminist TED Talkjában is, hogy ezért mik azok a társadalmi jelenségek, amik mondjuk Nigériában még mindig tapasztalhatók, és a nemek közti különbségre fókuszálnak. Ugye az egyik ilyen leghíresebb sztori ebből a TED Talkból, vagy ez az alapján megjelent kötetből, az, hogy amikor mondjuk egy férfi ismerősével mentek valahova, és ő borravalót adott egy srácnak, aki a parkolásukat próbálta segíteni, akkor ez a srác a férfi ismerősének köszönte meg, abból a feltételezésből kiindulva, hogy bármilyen pénz, ami a nőnél van, az minden bizonnyal a férfitól érkezett, tehát neki kell ezért köszönetet mondani.
Igen, úgyhogy senkit ne riasszon el, mint ahogy engem esetleg elriasztott volna ez az összes nagyon komor jelző, amit ráraknak erre a könyvre, mert abszolút kicsit ilyen zsáner és szép irodalom között mozog, és pluszban ugye ez egy tök érdekes nézőpont. A másik könyv, amiről szintén ugye beszéltem, és már emlegettük a szerzőt, de még én nem olvastam tőle, ez a Megan Abbottnak a Fogd a kezem című regénye. Ugye Megan Abbottot a női krimi írók között hoztuk fel, hogy őt olyan valakinek tartják, aki egyrészt nagyon jó atmoszférával terhelt könyveket tud írni, aminek a központjában elsősorban a nők, lányok közti kapcsolatok állnak, és ez a regénye is pontosan, hogy ebbe a sorba illik. A főszereplőnk, aki egyben a narrátorunk is, ilyen kutatóintézetben dolgozik, ugye ilyen PhD hallgató, és nagyon izgalmas, hogy kiderül, hogy ezek a kis fehérköpenyes biológusok, kémikusok, kísérletezgető kutatók, ezek között is mennyire harc van minden egyes dollárért és pozícióért, mert éppen azzal indul az egész könyv, hogy itt egy új kutatásra pályázott a laboratóriumuk vezetője, és a kutatásban a holdudvarból ketten-hárman vehetnek részt, és ugye, hogy vajon ki lesz az a három ember, aki bekerülhet ebbe a nagyon nagy presztízsű kutatásba, amivel rengeteg pénz is jár, meg ugye nevet is lehet szerezni, olyasmi dolog, ami esetleg még ki tudja milyen díjakat is hozhat, és hirtelen megjelenik egy rivális, akit ráadásul főszereplőnk, akit ismer, mert együtt jártak középiskolába, a Diane Fleming, igazi csodagyerek volt, igazából a főszereplőn Kit is az ő hatására kezdett el ennyire foglalkozni a kémiával és a biokémiával meg a kutatásokkal, viszont Diane-nek volt egy titka, amit megosztotta Kittel, és itt fölborult az ő kapcsolatuk, mert egyszerűen a Kit nem bírta elviselni, hogy ő tud valamit, amit, tehát nem tudta, hogy mit kezdjen ezzel a dologgal, amit a Diane elárult neki, úgyhogy most, hogy így újra találkoznak egyrészt, ugye kialakul ez a versengés azért a pozícióért a kutatócsoportban, másrészt pedig ott van ez a közöttük, aki nem mondott dolog, hogy ez egyikük tud a másikról valamit, amit esetleg nem kéne. Úgyhogy annyi feszültség volt ebben a könyvben, hogy olvastam ugye a BKV-n szoktam, vagy hát ugye a tömegközlekedésen olvasgatni, és állandóan le kellett tennem. Voltak olyan részek, hogy le kellett tennem, és ilyen mélyeket lélegeztem. Nagyon, nagyon izgalmas volt. Annak ellenére, hogy szinte ilyen, jó, nem kamaradarab, de nincsen olyan sok szereplő, meg nincsenek olyan nagy dolgok, még igazából még a titok is elég hamar kiderül, és mégis hihetetlen, hogy milyen hangulatot tudott teremteni ez a nő. Úgyhogy közben kiderült, hogy egy másik regényéből, ami magyarul is megjelent, a Riválisokból készült egy tévésorozat, ami március 20-tól majd megnézhető lesz a Netflixen, úgyhogy ezt már beírtam, hogy figyelmeztesse rá. Mert arról is nagyon jókat írtak, úgyhogy ja, ez a csaj, ez tud valamit. Szóval valószínűleg egyrészt megnézem a sorozatot is, azt még eldöntöm, hogy utána azt a könyvét elolvasom el, de lehet, hogy valami más egyéb kötetével is fogok itt próbálkozni. Úgyhogy igazából nem is annyira krimi, mint én annyira vártam, hanem inkább ilyen thriller, tényleg, pszichotriller, tehát jó, van benne krimi szál is, meg hát titkok, és egyébként bűntény, meg hasonlók, de inkább a thriller rész, ami nagyon lenyűgözőre sikerült. Éppen most fejeztem be, tehát még mindig egy kicsit, ez nem volt semmi, érzésem van.
De ezt tökébe fejezted, mert legalább akkor nem marad ez a feszültség végig az adás alatt, hogy csak fejezzük be, hogy kiderüljön a lezárás.
Igen, úgyhogy így megnyugodtam, mert tudom, hogy mi lett a vége, és hogy egy kicsit már le tudtam vezetni a feszültséget. Szóval, hogyha valaki szeretne ilyesmit, ami így nem horror, de mégis azért egy kicsit ugye az izgalmat, ezt nagyon kicsit, nagyon fölfiszkálja az emberben, akkor abszolút ajánlom a Megan Abbottot. Na jó.
Akkor a könyveket kimerítettük?
Én részemről kimerítettem, úgyhogy mondom, ilyen olvasási válság. De amivel meg tudtam így szakítani, meg lehet, hogy most megtörni, azok azért eléggé jól sikerültek.
Hát igen, meg ahogy a Megan Abbottről beszélsz, úgy tűnik, hogy ez a válság legalábbis ideiglenesen szünetelt, sőt.
Igen. Hát akkor lépjünk tovább a mit néztünk, vagy hallgattunk részekre. Befejezted a Schitt's Creek-et?
Igen, így teljesen napra kész vagyok vele, mert ugye most januárban indult a 6. és egyben utolsó évad, még 3 vagy 4 rész van hátra, meg pont ezen a héten jött ki a 10. rész, és ugye a Corman and Strike sorozat mellett ez volt a másik dolog, ami a januárt és februárt nekem meghatározta, mert ugye még tavaly elkezdtem nézni, és az évértékelő adásunkban mondtam is, hogy itt biztos, hogy lesz valami közöttünk, és igazam is lett, mert bár az első évadtól nagyon szimpatikus volt a sorozat, de a 3. évad az számomra végképp beindult, és ezt le is daráltam, mint a vöcsök. Tényleg annyira szimpatikus és feel good az egész sorozat, mert egyrészt hozza azt, amit a szitkomoktól elvárna az ember, viszont, ami ebben extra, és hasonló módon például a Cabin Pressure-ben láthattuk ezt viszont, az a hihetetlen jellemfejlődés, mert szerintem, amiről ez a sorozat szól, az, hogy a főszereplőknek meg kell tanulniuk embernek lenni, mármint személynek lenni. Ugyanis az alaphelyzet az, hogyha esetleg valaki nem ismeri ezt a sorozatot, hogy a Rose család, akik korábban nagyon gazdagok voltak, mondjuk ilyen Kardashian vagy Hilton gazdagok, valami hasonló, hirtelen elvesztik az összes vagyonukat, és csak egy Schitt's Creek nevű kisvárost tarthatnak meg, amit néhány évvel ezelőtt viccből vettek meg, mert hogy milyen jó neve van. És oda kell költözniük, a helyi motelben kapnak 2 szobát, ugye a szülők és a 2 felnőtt gyerek, és innentől kitalálhatják, hogy hogyan boldogulnak a saját erejükből. És ugyan ők nem beleszülettek a vagyonba, már mint a 2 gyerek, igen, de a szülőknek volt valamiféle karrierjük előtte is, hiszen az apuka, a Johnny Rose ilyen videótéka franchise-t üzemeltetett, ami nagyon sikeres volt, tehát mondjuk egy ilyen Netflix-szerű dolgot, hiszen a Netflixnek ez volt, ilyen videós csomagküldő szolgálatuk volt, mielőtt digitális platform lettek, az anyuka pedig szappanopera sztár volt, és a gyerekek is csináltak valamit magukkal, de ők inkább tényleg ilyen gazdagságba beleszületett Kardashian gyerekként élték az életüket, ugye az egyik őknek, mint kiderül, késő volt, és még egy valóságsúlya. És itt pedig a semmi közepén, ahol egyrészt senki nem ismeri őket, másrészt pedig semmi nem olyan, mint amihez hozzászoktak, ki kell találniuk, hogy kik is ők, hogyha nincsen mögöttük pénz, és ide kapcsolódik, amit mondta, hogy meg kell tanulniuk személynek lenni, nem pedig egy brandnek, vagy nem is tudom minek. És hát ez nem könnyű, és nem is rövid projekt egyikük számára sem. És ez már önmagában szerintem egy tök jó kiindulási pont. A másik pedig az, hogy sikerül úgy érdekessé és fordulatossá tenni a történetet, hogy kikerülnek egy csomó klisét. Tehát például, amikor Az egyik gyereknek, a Davidnek feltűnik a láthatáron egy srác, akivel aztán utána össze is jönnek, akkor mindenféle hát problémák adódnak itt a láthatáron, például az, hogy a Patrick az korábban még mindig csak nőkkel járt, és igazából most jött rá, hogy ő valószínűleg akkor meleg, és rengeteg olyan fordulat van itt a történetben ezzel kapcsolatban, ami egyrészt várható, tehát hogy nyilván tematizálni kell azt, hogy ez a Patricknek egy tök új dolog, és akkor még nem feltétlenül tudja róla mindenki, hogy meleg, mert ő is tudta magáról egészen idáig, de ahogy ezt kezelik, az teljesen más, mint amit megszokhattunk, tehát hogy egy csomó ilyen olcsó klisétől, vagy elcsépel klisétől sikerül nekik eltekinteni, illetve rengeteg tényleg ilyen nagyon emberi apró dolog van, ami feljön, és amire úgy tudnak beszélni, ahogy azt ritkán látni. Tehát tele van, amellett, hogy végig vicces az egész, de tele van nagyon-nagyon emberi dolgokkal. És igazából ez a Schitt's Creek vezetett engem a másik dologhoz, amit viszonylag sokat néztem mostanában, ugyanis a David szerepét játszó színész Dan Levy egyébként a sorozat egyik producere, meg a főíró is, és ő volt a Kanadai Sütimesternek az egyik műsorvezetője 2 évadon át, és hát a Sütimester nézésére engem egyébként se kell győzködni, bármilyen nemzetiségű adásról legyen is szó, de amikor ez kiderült számomra, hogy ugye a Kanadaiban még Dan Levy is van, akkor olyan sebességgel tettem rá erre a mancsomat, mint még soha semmire. Nem is csalódtam benne, mert ugye már a brit sütimester is arról híres, hogy mennyire szörnyen aranyos benne mindenki, és annak ellenére, hogy verseny, sikerül elkerülni a mindenféle hát negatív velejáróit a versengésnek, ezzel együtt tele van emberi drámával, minden epizódban sírni kell, stb. Na, ezek itt is megvannak, de még az a nagyszerű benne, hogy látszik, hogy a Dan Levy az a sütinek él, tehát minden adás arról szól, hogy mondjuk még, hogy ő megeszi az összes maradékot, hogy neki még külön sütnek dolgokat, csak azért, hogy hamarabb elkezdhessen enni, mint mindenki más, szóval ritkán látni ilyenfajta elköteleződést valakinek a munkája mellett, amit a Dan Levy-t produkál adásról adásra. Szóval ez szuper cuki volt, és nem bántam meg egyáltalán, hogy megnéztem. Sajnos a 3. évadtól már nem ő a műsorvezető, mert nem tudom, lehet, hogy túlságosan lefoglalta a Schitt's Creek, de amennyi elérhető belőle, az minden pénzt megér.
Oké. Más? Vagy most így neked ez volt a... meg hát a Strike.
Ja, igen, meg hát ugye a Strike sorozat, de arról beszéltem, és hát arról is abszolút csak szuperlatívuszokban tudok beszélni, de tudom, hogy neked is van egy hasonlóan szuperlatívuszos sorozatod, úgyhogy nem is tartóztatlak.
Ja, igen. Erről is már ugye a Facebookon körülbelül beszámoltam, hogy megnéztem a Valós Halál sorozatot. Úgy kezdődött, hogy januárban kijött ugye, hogy a Valós Halál 2. évadának először még csak így a beetető trélere, és akkor eszembe jutott, hogy na hát, meg akartuk nézni annak idején az elsőt, és jó is lesz, akkor most megnézzük az elsőt, még a második előtt, ráadásul a másodikban ugye az Anthony Mackie fog játszani, akit a Marvel univerzumból legalább ismer az ember, de rájöttem később, ahogy így végignéztem, hogy még a 8 mérföldben is játszott, tehát azért elég viszont régóta.
Ezt még én is tudtam.
Én őt teljesen elfelejtettem a 8 mérföldből, és aztán, hoppá, tényleg? Na. És akkor elkezdtük nézni az első évadot, és ilyen beszippantott engem a sorozat. Annak idején olvastam a könyvet, ugye ez egy 3 részes könyv, Richard Morgan írta, és magyarul ugye Valós Halál címmel jelent meg, meg van még 2 folytatása. Én csak az első könyvet olvastam annak idején, már az is eléggé, azért olvastam, mert ugyan cyberpunk volt, de azt mondták, hogy ugye van benne krimi, egy kicsit olyan noáros, meg a főszereplőt azt ugye a Chandlernek a Philip Marlowe-jához hasonlították, ezt a Takeshi Kovácsot, és igazából bírtam a könyvet, de nekem aztán elég, a második kötet már én nem olvastam, de a párom olvasta, és ő mondta, hogy azért az ott már még durvább dolgok történtek benne, és akkor én már anyuka voltam, és onnantól kezdve, hogy az ember anyuka lesz, onnantól nem néz horrort, nem olvas túl sok ilyesmit, úgyhogy így hagytam, de azért úgy kellemes emlék volt erről a valós halálról bennem, és hát aztán a sorozat az engem teljesen beszippantott. Egyrészt szerintem marha jól van megcsinálva, láthatólag nem spórolták belőle ki a pénzt, tehát nagyon jó van megcsinálva vizuálisan. A sztorira így én nagyon nagy vonalakban emlékeztem, de nem is baj, hogy mert hogy pont csak a nagy vonalra emlékeztem, hogy mi is az alapvető helyzet ebben a világban, itt a jövőben, hogy az embereknek gyerekkorukban, egy vagy két éves korukban igazából beültetnek egy csippet, ami lehetővé teszi, hogy az emlékeik mindig ugye lementődjenek, tehát hogyha a testük el is használódik, tehát mondjuk ki lehet venni ugye belőlük ezeket az emlékeket, belerakni egy új testbe, mert le tudják tölteni a tudatokokat, és akkor egy új, újra burkolhatják őket. Persze az újra burkolás azért az egy nem olcsó dolog, tehát igazából csak azok engedhetik meg maguknak ezt az úgymond örök életet, akik eléggé gazdagok, és ezeket a nagyon-nagyon gazdagokat, meg azokat, akik már nagyon-nagyon régóta élnek, ezeket ilyen matuknak, tehát ugye a Matuzsálemből rövidítve úgy hívják. És azzal kezdődik a sztori, hogy van ez a Takeshi Kovács nevű nagyon régi harcos, aki több mint 250 éve le van jelgelve, mert elkövetett valami olyasmi bűnt, ami miatt jégre tették, úgymond megőrizték ugye a tudattokját, de olyan állapotba tartották, hogy nem rakták be testbe, és most berakják egy testbe, ugyanis egy ilyen nagyon idős Matuzsálem azzal akarja megbízni, hogy nyomozza ki, hogy kiölte őt meg. Mindenki azt hiszi, hogy öngyilkos lett, de hogy ő soha nem követel ilyent, hogy öngyilkosság. Úgyhogy jön ez a nagyon régi, nagyon mindenhez értő harcos, ez a Takeshi Kovács, és nyomozni kezd. És nem véletlen a Takeshi Kovács név, a könyvekben később kiderül, hogy igen, arról a bolygóról, ahol származik, az egy ilyen kicsit ilyen szlávos, meg keleti kultúrás beütésű, tehát ő is eleve vegyes házasságból született, és azért van ilyen neve. Sőt, a könyvben még emlékszem, hogy olyan helyek vannak, mint Újpest, mármint, hogy nagy betűvel, hogy Újpest, meg ilyesmik, tehát az egy az a világ, ahonnan származik, az tényleg ilyen kelet-európai is dolgokról kapta a nevét, és ugye elkezd ugye nyomozni, közben kiderül, hogy az a burok, amiben éppen belerakták, az se éppen egy ártatlan emberké, úgyhogy nagyon sok felől összejönnek aztán a szálak, és közben ez egy olyan világ, ahol ugye ezek a gazdagok, akik mindent megtehetnek, meg állandóan élnek, tehát ugye meg tudják magunknak vásárolni az örök életet, meg annyi burkuk van, amennyit csak akarnak, és állandóan lementegetik magukat, tehát még az sincsen, hogy igazából megölik őket. Valóban kezdenek úgy viselkedni, hogy nekik minden szabad, és az emberi élet az nem számít semmit. Úgyhogy nagyon sok ilyen filozófikus kérdés is volt benne, a könyvben is, meg a sorozatban is. Eléggé agresszív, tehát rengeteg erőszak van benne. Nagyon sok erőszak van, főleg így az első részben, amit nők ellen követnek el. Tehát ugye a szexmunkások, a nőknek így a semmibevétele is eléggé fontos szerepet játszik itt a nyomozás, meg a büntények során. Ugyanakkor abszolút ilyen ellenpontként marha jó és nagyon erős női karakterek is vannak a sorozatban. Tehát igazából a Takeshi Kovácson kívül, akik ilyen igazi bedesz dolgok benne, azok a csajok. Tehát ugye van benne egy ilyen buldogként viselkedő nyomozónő, van egy forradalom vezetője, harcos nő, akkor van egy csaj, aki úgymond a harc révén szerzi vissza önmagát. Tehát ilyesmik vannak. Tehát ugye eléggé jók. Akkor van olyan is, aki ugye természetesen a szépségével és a testével, meg a pénzével próbál valamennyire helyezkedni, és akkor van még olyan is, aki ugye technikai zseni. Tehát abszolút jó csaj karakterek vannak benne. Ezt én mindenképpen annak tudom be, mivel nem emlékeztem ugye teljesen a könyvre, kiderült, hogy egy pár szereplő, akiket megváltoztattak így a sorozatban, az eredeti könyvben igazából nem nő volt, hanem férfi. De itt nők játszhatták előtt, ugyanis a producere is nő volt, mint az első, mind a második évadnak. Úgyhogy én nagyon örülök ennek, meg a Netflix ennyi pénzt adott nekik. És hát az az igazság, hogy az első évadnak a főszereplője, ez a Joel Kinnaman, ez így ilyen teljesen levett engem a lábamról. Szerintem egyrészt nagyon jól illett rá ez a karakter, nagyon jól megpróbálta, nagyon jól játszott, és kurva jól néz ki. Hát ennyi. És még eléggé föl is pumpálták őt erre a szerepre, és nagyon sokszor mutogatták, amint zuhanyzik. Tehát abszolút így a függetlenül attól, hogy voltak benne olyan jelenetek, ahol tényleg nagyon az erőszakra mentek rá, és a véres eseményekre, de még ott is az egyik legjobb jelenet szerintem, amikor szétlő egy helyet. PJ Harvey számra mindenkit megöl benne, de tényleg konkrétan mindenkit megöl benne, és az egy nagyon állat rész a sorozatnak. Úgyhogy persze aztán utána azért kíváncsi voltam a második része, és egy kicsit másfelé mozdult el a fókusz a második résznek, és talán nem volt annyira karizmatikus benne a
főszereplő.
Azért jobb végül is ebben a történetben, hogy mivel ugye itt mindig újra burkolják a főszereplőt, tehát ugye csak a tudata marad meg, ezért aztán már eleve itt az első évadban is legalább 4 színész játszott a Takeshi Kovácst, mert ugye a múltjából, amikor voltak jelenetek, akkor egyrészt ugye a gyerekkorából, a fiatalkorából, meg már egy korábbi újra burkolt részéből más színész játszotta. Ugye a második évadban eleve ugye a főszerepet, hogy az Anthony Mackie játszotta, de még amellett is volt 2-3 másik színész, aki ott is játszotta a Kovácsot. Viszont ami megmaradt a második részben is, mint ahogy mondtam, nem volt annyira karizmatikus, talán még látványban se volt annyira jó, de ugyanúgy továbbra is nagyon jók voltak a harcjelenetek és a csajok. Tehát itt is továbbra is a egyre jobb női szereplőket hoztak be, illetve van egy szereplő, aki így mindenki számára így meglepetés volt, egy mesterséges intelligencia, aki így Edgar Allan Poe külsejébe tölti be magát, és hát ő ugye az első évadban is eléggé egyrészt szignifikáns szerepet játszott, másrészt egészen el tudta lopni a jeleneteket, amikben ott volt, és ő a második évadban is szerencsére így szerepelt, és ugyanúgy úgy tűnik, hogy a harmadik évadban is fog, és hát ugye ki tudja, hogy a harmadik évadban mi lesz a, meg hogy ki fogja játszani a Takeshi Kovácsot, stb. Valamint ugye az erős csajok között, akire szintén így ilyen rácsodálkoztam, hogy ilyenbe is játszik, és nagyon jól csinálta. Ő a második évadban még fontosabb szerepet kapott, ez a, ugye az eredeti Hamiltonban Angelica Kylert énekelte ez a színésznő, a Renée Elise Goldsberry, akit nem énekel, pontosabban a főcímet énekli, de amúgy nem énekel, viszont egy csomó embernek szétrúgja a segét. Mind az első, mind a második évadban, úgyhogy eléggé más oldaláról mutatkozik be.
Ez egyébként úgy hangzik, mint a Dr. Who, csak más korosztályos besorolással.
Igen.
Itt az újra burkolásokkal, és szerintem ebben az egész történetben az a legkiválóbb dolog, hogy végre nem én vagyok az, akit beszippantott egy ilyen fangör fekete lyuk, mert mindig én vagyok az, és most kivételesen nem, úgyhogy ez tök jó.
Jó, mondjuk annak idején még a Benedict Cumberbatch-el is így voltam, mint most ezzel a Joel Kinnamennel. És ezt elmondom, hogy mennyire ilyen fangirl módba kapcsoltam, annyira, hogy még egyszer megnéztem a Suicide Squadot is. Mondjuk igaz, hogy csak röpörgettem is, tehát azokat jeleneket nézegettem egyrészt, amiben a Harley Quinn volt, másrészt meg amiben ugye a Kinnaman által játszott, tehát a Jokereket, azokat például végigpörgettem, mert azok már elsőre se tetszettek.
Hát de ez tankönyvi, ez olyasmi, amit én csinálnék, és nem én csinálom. Végre.
Igen. Azért az is kiderült, hogy ennek ellenére, tehát például megnéztem az első, ugye a Joel Kinnaman egy svéd-amerikai színész, aki Svédországban kezdte a pályafutását, és aztán becsöppent amerikai tévésorozatba és filmbe is, és ami tévésorozatban játszott, az a The Killing, a gyilkosság, ami összesen 4 évadot élt meg, tehát az volt a másik, amit még itt ledaráltam ebben az időszakban. És ez úgy volt, hogy az első 3 évad az valamelyik amerikai adó ment, és úgy volt, hogy lefújják, de aztán a Netflix átvette, és a 4. évadot, az pedig már a Netflix gyártotta le. Ennek ellenére nincs fenn itthon a Netflixen, tehát én nagyon megvoltam róla győződve, hogy király, akkor majd a Netflixen megnézem, de nem volt fenn, úgyhogy máshonnan kellett megszerezni. És ez a Killing, az pedig egy skandináv sorozatnak a remake-je. Ez is marha jó volt. Tehát nem csak azért, mert ő játszott benne, meg ő teljesen jó szerepe volt benne, abszolút jól hozta, és nagyon vicces volt, hogy miután végignéztem a Killinget, utána még egyszer meg kellett néznem a valós halált is, és volt néhány olyan manír, meg olyan hanglejtés, meg minden, amit éreztem, hogy ezt itt a Killingből hozta, az ottani szerepéből, és a Killing az pedig azért izgi, mert az első 3 évad az ilyen 13 részes, az utolsó évad az csak 6 részes, és az első két évad az egy bűnügyről szól, egynek a nyomozásáról szól, és nagyon izgalmas, mert tényleg úgy van, hogy minden részben valaki szinte más a gyanúsított, és aztán a végére megint történik valami olyan cliffhanger, ami miatt muszáj nézni a következőt. Tehát én nem értem, hogy ezt emberek annak idején 2011-ben hogy tudták hétről hétre várni.
Hát az még egy más idők járt.
Más idők voltak. Igen, mindenkinek ilyen flipfonja van a sorozatban. Tehát ugye az utolsó részben talán már eljutnak a Blackberry-ig, de egyébként mindenki így ilyen kipattintja a telefonját, és úgy telefonálgat. És minden esetre az is nagyon izgalmas. Ott például Seattle-be játszódik, ami így körülbelül tényleg megfelelhet Skandináviának, mert állandóan esik az eső, és ezt így nagyon nem véletlenül oda költöztek abba az államba a vámpirok és a Twilight-ból. Sose süt a nap. És a főszereplőnk, az első rész az pont úgy indul, hogy épp el akar költözni Seattle-ből Kaliforniába, hatalmas váltás, de az utolsó napján Tara Linden gyilkossági nyomozót találnak egy lánynak a holttestét, és akkor elkezd nyomozni utána. Ő kap egy új partnert, akit a kábítószer osztályról helyeznek át mellé, egy fiatalabb ugye kezdőt, és egyrészt betanítja, másrészt pedig egy ilyen barátság szövődik közöttük. Őt játsza Joel Kinnaman, és ugye mi ez nagyon jó, tényleg az első két évad az kimondottan szuperül sikerült, mert egyrészt van a gyilkosság, de nem csak a nyomozás mutatják meg, hanem azt is, hogy a családdal mi történik, akiknek a gyerekét ugye találták meg, illetve belevonódik politikai szál is, mert éppen a polgármester választás van a városban, és úgy tűnik, hogy az egyik jelöltnek köze van a gyilkossághoz, vagy valakinek a környezetéből. Tehát ez is végig ott lebeg a sorozat fölött, és akkor úgy tűnik, hogy az első évad végére megoldódik, de jön egy információ, amiből kiderül, hogy nem, és akkor a második évad végére zárul le végül is ez a halott lány körüli nyomozás. Utána a harmadik évad, az pedig egy olyasmi nyomozás, ami nagyon hasonlít valamire, amivel ez a Linden nyomozó már korábban egyszer találkozott, minthogyha ugyanazok egy sorozatgyilkosnak találják meg a nyomait, és minthogyha ez a sorozatgyilkos olyan gyilkosságokat követel, amiért valaki más van már halálsoron. Tehát itt meg versenyfutás van az idővel, hogy be tudják bizonyítani, hogy az új bizonyítékok, meg hullák, meg stb. Fényébe az, aki most éppen tövén két hete van addig, vagy egy hete, hogy megöljék, mert ebben az államban még van halálbüntetés, ő ne kerüljön szó szerint a vitófára. Úgyhogy itt ketyeg az óra, és akkor az utolsó évad az ugyancsak 6 részes volt, de az egy egészen más összefüggött az előzővel, és mint kiderül, végül is mindegyik így összefügg, tehát még az első évad a másodikkal, harmadikkal és negyedikkel is összefügg, és ez nagyon-nagyon jó sorozat volt. Olyan Sarah Linden az kicsit olyan az a fajta nyomozó, akiket így a Kim Stone stílus, tehát akinek tényleg egyrészt nagyon jó, másrészt, hogy nagyon bele tudja magát élni a nyomozásba, és mindent felad érte. Tehát így igazából nem tudja meghúzni a határt a munka, a magánélet, és hogy melyikük javára, illetve hogyha a munka van, akkor nincs magánélet. De olyan szinten nincs magánélet, hogy nem is öltözik át, napokig ugyanabban a ruhában van. Úgyhogy nem is tudom, valamelyik évadban volt egy ilyen jelenet, amikor hogy összeszedte a ruháit a házában, hogy mosson, és de ugyanabban a pulcsiban, meg farmerben volt egész végig az elmúlt 6 részben. Honnan jön ez a sok ruha, amit ő ki akar mosni? Úgyhogy én szerintem neked tetszene ez a Killing, mint sorozat. Azt hiszem, hogy a Broadchurchhoz, meg hasonlókhoz hasonlították még.
Ó.
Meg a skandináv krimikhez, igen.
Ó, hát akkor ez tényleg úgy tűnik, hogy a profilomba vág.
Igen.
Még ha izgalmas outfitek nincsenek is benne.
Pulcsi Jackie és Farmer, és meg Joel Kinnaman, aztán hát, ha te is rákattansz. Úgyhogy már a következő sorozatát is betáraztam, de még nem ártam neki megnézni. Mert szintén érdekes mond ugyanezzel a színésznővel, aki a Sarah Lindent játsza, szerepelnek együtt a Hanna című sorozat. Szóval, ja, hiszemről ez volt az elmúlt egy pár hónap.
Hát éppen elég tevékenyen telt ez.
Igen, végül is, hogyha így belegondolok, megnéztem egy csomó sorozatot. Kevesebbet olvastam, de rengeteg tévét, vagy hát ugye filmsorozatot, meg filmet néztem. És igazából egyik se volt rossz, tehát független attól, hogy az ember ilyen alapvetően esztétikai dolgokból kezdett el átmenni Joel Kinnaman fengőrségbe, kiderült, hogy azért elég jól választ, leszámítva a Suicide Squadot, jól megválaszta azt, amiben itt csillogtatja magát. Illetve, amit még megnéztem, amiben szintén ő játszott, ez az Informer című film, amiben meg, aki a partnere volt még egyrészt, Ana de Armas, aki ugye a Knives Out-ba játszott a zápolónőt.
Oh,
úgyhogy oh, igen, igen, igen. Meg a, most nem fog eszembe jutni a neve, ki volt a Elizabeth Bennet nővérét játszotta a 2005-ös Keira Knightley féle feldolgozásban.
Ó, hát segítene, hogyha láttam volna ezt a filmet, de sok.
Bocsánat, jó, és akkor aki a Holtodiglamban volt a csaj, és most nem jut eszembe a neve.
Oké, igen, igen, akkor most már megvan.
Mindenki látja maga előtt a kis szőke nevet, de nem jut eszébe a neve. Oké, szóval ő volt az.
Rosamund Pike.
Rosamund Pike, köszönöm szépen. Rosamund Pike is játszott benne. Meg a Clive Owen. Ugye ez sem volt egy rossz film. Most jó, ott is egész sokszor levetkőztették a Kinemant. Ezeket a filmeket mind értékeljük. Érdekes volt, hogy ilyen interjúkat, azokat nem annyira szoktam megnézni vele, mert félek tőle, hogy kiderül, hogy mint ember, ez egy szar. Nem
ja,
annyira jó.
Fel van öltözve.
Ja, amikor fel van öltözve és beszélnie kell, akkor nem annyira jó. De amikor megvan írva, hogy mit kell csinálnia, meg megmondják neki, hogy kinek hogy rúgja szét a segét, és hogy nézzen utána, azt így nagyon jól tudja húzni. Igazából bármelyiket ajánlom, a Suicide Squad kivételével. De a következőben is játszani fog, azt viszont már ugye a Galaxis őrzőinek a rendezője rendezte, úgyhogy remélhetőleg, ha egy pár év múlva a moziba is kerül, az egy kicsit más lesz, mint az első rész volt. Például nem lesz benne Joker. Szerintem, vagy kedvé van még ehhez hozzáfűzni valót?
Hát igazából nekem még a másik nagy fénypont az volt, hogy visszajött John Oliver, de hát ez mindig fénypont, még akkor is, hogyha teljesen fel van mindig öltözve. Mert most, amíg szünetem volt, rájöttem, hogyha így egy sorozatot nézhetné csak hátralévő életemben a Lakatlan szigeten, ahol hamarosan lapni fogunk, akkor ez a Last Week Tonight lenne, és nagyon nehezen viseltem a hiányát, megnéztem egy csomó visszamenő részt, és én most egy pár héttel ezelőtt visszatért, és rettentően boldoggá tett, és pont eszembe jutott, hogy ugye azt a részt, ami most vasárnap este ki fog jönni, valószínűleg már ők is ugye üres nézőtér előtt fogják csinálni, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz, de ja, szóval nálam csak a szokásos John Oliver Forever.
Igen, és akkor közben még volt ugye az SNL-nek a két héttel ezelőtti szombati adását, pedig a másik nagy kedvencem, a John Mulaney vezette, és akkor ott is született egy-két jó pofa sketch. Hát bírom, hogy mindig raknak be ilyen musical sketcheket vele, azok jól sikerülnek, bár most nem táncolt.
Előtte meg ugye az én kedvencem volt RuPaul, de szerintem az nem volt túlságosan egy sikerült adás, nem tudtak vele igazán mit kezdeni. A már mostani Daniel Craig-es adást jobban kezelték valahogy így rá, jobban tudtak írni dolgokat, mint RuPaulra.
Igen, közben visszatért a Brooklyn Nine-Nine, és továbbra is nagyon jó részeket nyomnak le. Most ugye az utolsó egy pár rész, ez egy nagyon jól sikerült. És a következőben lesz Judge Judy. Úgyhogy azt is várjuk. Meg aztán előbb-utóbb lehet, hogy ebben a hosszú időszakban majd én is megnézem a Witcher-t a Netflixen. De azzal is úgy vagyok, hogy meg akarom várni, mire kiderül, hogy jön a második évad, mert akkor legalább többet tudok egyszerre nézni belőle. Úgyhogy akkor meg nem akartam, hogy így bezavarjon a Henry Cavill a Joel Kinnaman féle rajongásomban, mert akkor meg azt kell. Akkor meg Henry Cavill filmeket kell néznem, és azt tudjuk, hogy milyenek. Batman vs. Superman. Na jó. Akkor megbeszéljük majd így adáson kívül a további programjainkat, de két hét múlva találkozni fogunk. Sziasztok!
Sziasztok!